Szeretettel köszöntelek benneteket így együtt is, közösen. Kérlek benneteket, hogy nyissuk meg Pál apostol Kolosszébelieknek írt levele első fejezetét, és az első fejezetből szeretném olvasni a 3. verstől a 6. versig, és utána a 19. verstől a 23. versig az igét. Tehát Kolosszébeliekhez írt levél első fejezet 3. versétől 6. verséig, és utána 19. versétől kezdődően. Hálát adunk az Istennek és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyának mindenkor ti érettetek könyörögvén, mivel hogy hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban és a szeretetet, amellyel minden szentekhez vagytok, a mennyekben néktek eltett reménységért, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium, mely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy, mint nálatok is, a naptól fogva, melyen hallottátok, és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Mert tetszett az Atyának, hogy ő benne, azaz Krisztusban lakozzon az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg mindent magával, békességet szerezve az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben. Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett. Most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket önmaga elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt. Kedves testvéreim, amikor a Kolosszé levelet a közelmúltban elkezdtem újra tanulmányozni, akkor megragadott egy néhány gondolat a Kolosszé levélből, és szeretném ezeket kiemelni számotokra, és szeretném megosztani ezeket a gondolatokat, felismeréseket veletek. Olyan szép, ahogy az apostol megszólítja ezt a gyülekezetet, és elmondja, hogy mi hálát adunk az Istennek, minden imádságunkban ti érettetek, mert hallottuk a ti hiteteket a Krisztus Jézusban, és a szeretetet, amellyel minden szentek iránt vagytok, a mennyekben néktek eltett reménységért. Pál apostol nem járt a Kolosszé gyülekezetben, onnan mintegy, ha jól emlékszem, olyan 150 kilométer távolságra viszont időzött 3 éven keresztül, és a kolosszéi gyülekezet ennek a 3 éves időtartamnak az egyik gyümölcse. 150 kilométeres távolságban létrejött egy hívő keresztény gyülekezet, amely gyülekezetről elmondhatta azt, hogy mi hálát adunk értetek, amikor imádkozunk, mert bíztok az Istenben, mert szeretettel vagytok a hittestvéreitek iránt, a hívő testvéreitek iránt, és értékelitek, nagyra értékelitek a mennyben néktek eltett reménységet. És így folytatja az apostol, amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, amely az evangélium. Ez volt az első gondolat, ami nagyon megérintett, és itt szeretnék megállni egy kicsit. A görög szöveg alapján így is le lehetne fordítani, amelyet már hallottatok előbb az igazság evangéliumának beszédében. És ennél a kifejezésnél hadd álljak meg, hogy az igazság evangéliumának beszéde. Az a szó, amely itt szerepel, igazság szó, az igazság szó azt is jelenti, hogy valóság. A valóság evangéliumának beszéde. Az Isten evangéliuma, amely azt érte el, azt munkálta ki a kolosszéi gyülekezet tagjaiban, hogy bíztak a Krisztusban, hogy szerették egymást, és élő reménységgel tekintettek az ígéretre, arra az ígéretre, amely majd beteljesedik, amikor Krisztus visszatér, ez az igazság evangéliumának a beszédére alapult. A valóság evangéliumának a beszédére alapult. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy ti rátok hogyan hat-e ez. Engem elgondolkoztatott az, hogy mennyire valóság számomra az evangélium. Mennyire viszonyolok úgy az evangélium beszédéhez, mint ami valóság, amely nem egy ígéret, hanem egy beteljesített ígéret, amely nem egy bizonytalan reménység, hanem amely biztos valóság. Csak egyetlen egy dolgot hadd említsek meg, hogyha elolvassuk Jelenések könyvét, Jelenések könyve hogyan beszél a mennyei Jeruzsálemről. Valóságként, nem? Az ígéret az egy olyan városról szól, amely készen van. Egy befejezett, kész várost mutat meg Jelenések könyve, egyetlen hiányossága van ennek a városnak. Nincsenek ott az üdvözültek. De ez készen van. El van téve a mennyben. Ez valóság. De ez az első kifejezés, aminél álljatok meg, és egy kicsit gondolkodjatok majd az ige hirdetés után. A valóság evangéliumának beszéde. Az Isten evangéliumában átadott dolgok. Az Isten evangéliumában megfogalmazott üzenet, az örömüzenet. Nem bizonytalan, nem most készülő, készen van, elkészítette. Csak arra vár, hogy eljöhessen. Csak arra vár, hogy átadhassa. Csak olyan emberek szívére vár, akik ezt valóságként ragadják meg hitben. Akik nem azt mondják, hogy én nem foglalkozom ezzel, mert bizonytalan, nem tudom, hogy elérhetem-e, hanem akik megragadják ezt az üzenetet, megragadják az Isten örömüzenetét, mint nekik szóló és a valóságról szóló üzenetet. Menjünk tovább, és nézzük meg a 6. verset. Ez volt a következő, ami nagyon elgondolkoztatott megint csak. Tehát hallottátok, előbb korábban hallottátok a valóság evangéliumának beszédében, amely eljutott hozzátok miképpen az egész világra is, és gyümölcsöt terem, úgy, mint nálatok is, a naptól fogva, amelyen hallottátok, és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Ami ebben a versben első mozzanatra, első pillantásra megragadott, megérintett, az a gondolat volt, hogy az Isten evangéliuma bárhol szólal meg. Az egész világra eljutott, azt mondja az apostol, és gyümölcsöt terem, úgy, mint nálatok is. Az Isten evangéliuma gyümölcsöt terem az ember életében. Ez a gondolat engem azért is ragadott meg különösen, mert akkor, amikor én a közösséghez közeledni kezdtem, akkor nem tudom, hogy az én hibám volt-e, vagy esetleg nem mindent képviselünk kellő hangsúllyal vagy gondolattal, de bennem egy olyan kép alakult ki, hogy most van a megtérés, és majd lesz a megszentelődés. Nem tudom, egyedül vagyok ezzel a torz nézetemmel? Nektek is volt ezzel problémátok? Ez a vers mást mond. Ez a vers azt mondja, hogy az Isten evangéliuma gyümölcsöt terem attól a naptól kezdve, amelyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Ez a vers nem úgy beszél az Isten munkájáról az életünkben, hogy megtérít bennünket, és aztán majd valamikor ez meg fog látszódni az életünkön, és majd valamikor a beláthatatlan messzi jövőben majd jön a megszentelődés. Nem. Ez a vers azt mondja, hogy attól a naptól kezdve, attól a perctől kezdve az Isten evangéliuma gyümölcsöt terem. Amikor az ember hallotta, és megismerte az Isten kegyelmét igazán. És akkor most jön a második rész, ami elgondolkoztatott. Mikortól kezdve? Ugye azon túl, hogy attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és megismertétek az Isten kegyelmét igazán, nem egyszerűen azt hangsúlyozza ki, hogy attól a naptól fogva, hanem amikor mi történik az emberrel. Melyik az a nap, amikor igazán gyümölcsöt terem, elkezd gyümölcsöt teremni az Isten evangélium az életünkben? Három kifejezés. Hallottátok, megismertétek, és igazán. Mindegyiknél érdemes megállni és elgondolkozni. A hallottátok szót úgy lehetne lefordítani még, hogy megértettétek. Tehát amely napon az Isten kegyelméről, az Isten szeretetéről szóló evangéliumot megértettétek. Más dolog hallani és más dolog megérteni. Más dolog hallani azt, hogy Krisztus meghalt, érted, békülj meg az Istennel, és más dolog megérteni, hogy Krisztus meghalt, értem. Meghalt, értem. Meghalt azokért a bűnökért, amelyek terhelik a lelkiismeretemet, amelyekkel én nem tudok mit kezdeni, amelyek lelkiismeret furdalást okoznak, amelyek görcsös cselekedetekre ösztönöznek. Meghalt, értem. Igen, az evangélium attól a naptól fogva tud gyümölcsöt teremni, amikor egy ember, amikor mi személyesen értjük meg, hogy az Isten megbocsátott, hogy az Isten elengedte a bűnadósságunkat, hogy az Isten személyes szeretettel szeret bennünket. De nagyon érdekes, hogy Pál apostol nem csak ennyit mond itt, hanem azt mondja, hogy megértettétek, és megismertétek. Az itt szereplő kifejezés, a megismertétek kifejezés pedig egy tapasztalatra utal. A tapasztalására utal, az Isten szeretetének a megízlelésére utal. Ahogyan a Zsoltáros fogalmaz, hogy lássátok és érezzétek, hogy jó az Úr. Amikor egy ember életében az Isten ki tudja munkálni, el tudja érni azt, hogy ez a kettő összekapcsolódik. Amikor egy ember úgy érti meg az Isten szeretetét, hogy meg is érzi az Isten szeretetét, hogy megérinti az ő egész lényét, az érzelmeit, a gondolkodását, a lelkületét, mindent, felkavaró módon átérzi azt, hogy az Isten őt szereti. Azt mondja ez a vers, attól a naptól kezdve gyümölcsöt terem az evangélium az ő életében. Ez így van. Ilyenkor nem kell magyarázni, hogy de testvérem, gyümölcsöt kell ám teremni. Ez úgy működik, mint amikor az almafa egészséges. Egy egészséges almafánál teljesen normális jelenség az, hogy virágot hoz és gyümölcsöt terem. És ez a mi életünkben is így van. Nem lehet személyes tapasztalatokat átadni, igazán csak megélni lehet. Ellen White azt mondta, hogy 5 perc alatt többet tanult az Isten szeretetéből, amikor ez megérintette a szívét és feltárult előtte, többet tanult az Isten szeretetéről 5 perc alatt, mint azelőtt megelőző 5 évben az összes prédikációból. Nem tudjuk átadni. Mégis hatalmas nagy dolog, amikor egy ember megérzi, megérti önmagára vonatkoztatva az Isten szeretetét. Nemrégiben valakinek az életében ilyen távolról szemtanúja lehettem ennek a folyamatnak. Ezt sem lehet elmondani könnyen. Megpróbálom az örömömet kifejezni szavakkal, de nem igazán átadható ez a tapasztalat. Van egy kedves ember, aki onnan indult el ezen az úton, hogy nem szeretett Krisztusról hallani. Nem szeretett Krisztusról hallani, mert állandóan bűntudatot és görcsöt okozott neki az, hogy ő nem tudja megragadni, nem tud mit kezdeni Krisztus áldozatával. Bűntudatot okozott neki az, hogy ő nem tudja átérezni ezt, hogy ő nem tud mit kezdeni vele. És néhány évvel ezelőtt volt, hogy beszélgettünk, és a beszélgetés során felidéztem a Bibliának azt a gondolatát, hogy ő nem szégyel bennünket atyánk fiainak nevezni. Hogy segít-e neki az, hogyha Jézusról úgy kezd el gondolkozni, mint az ő bátyjáról. mint az ő bátyjáról, aki szereti őt, és aki nem szégyeli testvérének nevezni őt. Ez volt talán az első gondolat, amely az ő életében ezt a nagy távolságtartást Krisztustól elkezdte csökkenteni. Elkezdett gondolkozni Jézusról úgy, mint az ő testvéréről, mint az ő bátyjáról. Kezdett a szíve megnyílni Jézus felé. Évek teltek el, míg eljutott 2 vagy 3 héttel ezelőtt egy péntek este oda, hogy életében először sírva az Isten előtt megrendülten meg tudta köszönni, hogy Jézus ő érte halt meg. És kezd felderengeni előtte az, hogy ez az Isten szeretetéről szól. Ahogyan a múlt heti szombatiskolában olvashattunk egy gondolatot, amit nem fogok tudni szó szerint felidézni, de amely arról szólt, hogy az Isten szeretetének a legerősebb bizonyítéka, a legnagyobb kinyilatkoztatása Krisztus áldozatában volt értünk. És ennek az embernek az életében azt látom, hogy amikor az Isten szeretete személyessé kezd válni, akkor múlnak a félelmek, múlnak az aggodalmak, múlnak a görcsök, és megtelik a szíve olyan szeretettel, hogy belülről tudja elfogadni azt, akit korábban nem tudott elfogadni, aki zavarta őt. Kedves testvéreim, ez az igazán szó, ez ugyanaz a szó, mint az igazság evangéliumának beszéde. Így is le lehetne fordítani, hogy gyümölcsöt terem attól a naptól fogva, amelyen megértettétek és megismertétek az Isten kegyelmét valójában, valósággal. Amikor úgy igazán megértettétek, hogy az Isten mennyire szeret benneteket, mennyire szeret bennünket, akkor valami olyasmi történik az ember szívében, az ember életében, hogy az ökölbe szorult kéz elkezd kilazulni, kiengedni. Hogy a görcsben levő szív elkezd felengedni a szorongásból, és elkezd megpihenni az Isten szeretetében. Van egy Biblia vers, amit én nagyon szeretek, és azt hiszem, hogy meg fogjátok érteni, hogy miért idézem ezen a ponton fel ezt a verset. Ez a Biblia vers a 37. Zsoltárban van, és így hangzik, hogy gyönyörködjél az Úrban. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Mindannyian magunk elé tudunk, remélem, hogy mindannyian magunk elé tudunk képzelni egy olyan élethelyzetet, amikor valamiben gyönyörködünk. Akár kinn a természetben leültünk, és körülnéztünk, és rácsodálkoztunk, akár a tavasz szépségére, akár az ősz szépségére, a teremtett világ szépségére. Akár ültünk, és néztük a játszadozó gyermekeket. Milyen érzés van akkor bennünk? Tud az ember görcsölve gyönyörködni? Ez képtelenség. Ha valaki gyönyörködik, akkor még fizikailag is ellazul. Minden izma kienged. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Én attól félek, hogy nagyon sok esetben mi görcsösen megpróbálunk Krisztushoz hasonlóvá válni. Nem azzal van a baj, hogy mi Krisztushoz hasonlóvá akarunk lenni. Nem ezzel van a baj, hanem a görcsöléssel van a baj. Azzal van a baj, hogy mindaddig, amíg nem értjük meg, hogy kegyelem által van, az Isten szeretete által van a leghatalmasabb változás a mi életünkben. Mindaddig, amíg nem értjük meg, hogy nem mi, hanem vele együtt, nem magunkban, és ő sem nélkülünk, hanem együttműködve, megragadva az ő kinyújtott jobbját. Mindaddig a gyönyörködés helyett mi erőlködünk. és az erőlködésben elfáradunk, és elcsüggedünk. Mert az Isten álmában ad az ő szerelmesének eleget. Én valami ilyesmi gondolatot értettem meg ebből, hogy amikor arra vágyom, hogy gyümölcsöt teremjen az én életemben az evangélium, amikor arra vágyom, hogy előre haladjon a hitéletem, akkor az Isten mindenek előtt arra hív, hogy csodálkozzam rá az ő szeretetére, hogy álmélkodjam az ő szeretetén, hogy ízleljem meg az ő irántam való szeretetét, hogy legyen békességem az ő szeretetében. És tudjátok, ez az ember, akiről beszéltem, nem tett mást az utóbbi időben, elkezdte olvasni a Jézus élete könyvet lassan. Lassan. Mondatról mondatra. És azzal a célkitűzéssel, hogy hadd lássa Jézust. Hadd lássa meg az Isten szeretetét abban a könyvben. És egyik alkalommal, amikor beszéltünk, azt mondta, hogy őt megérintette az a gondolat, hogy Jézus vágyakozik a mi hálánkra. Ő nem gondolta ezt. Ő nem gondolta azt, hogy mi adhatunk az Istennek valamit. És a Jézus élete könyvben felfedezte ezt, hogy Jézus vágyakozva figyeli a mi életünket, hogy ott van-e a hála. Vágyik a mi hálánkra, vágyik a mi szeretetünk kifejezésére. Aztán egy másik alkalommal, amikor beszéltünk, azt mondta, hogy most meg azt fedezte fel, hogy Jézusnak örömöt lehet szerezni. És ő benne ez a vágy kezdett mozogni, és ezt fogalmazta meg, hogy én szeretnék örömöt szerezni Jézusnak. Én szeretnék örömöt szerezni neki. Mert megízlelte az Isten kegyelmét, mert megismerte az Isten szeretetét. És nekem az a személyes meggyőződésem, és ebben a Kolosszi levél megerősít egyébként, hogy a mi egész keresztény életünk akkor tud előre haladni, ha mi folyamatosan újra és újra megismerjük és megízleljük. Megértjük és megismerjük az Isten kegyelmét igazán. Hogy újra és újra újólag fedezzük fel és ragadjuk meg azt, hogy az Isten kegyelméből élünk. És mindent az Isten kegyelmének köszönhetünk. És szeretném, hogyha ebben egy kicsit segítene az, hogy a 19. verstől kezdődő szakaszt elolvassuk és gondolkozunk rajta. Azt mondja a 19. verstől kezdődően Krisztusról, mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzon az egész teljesség. Mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzon az egész teljesség. Én nem tudom, hogy ezt mennyire tudjuk mi fölfogni emberek, de ez a mondat valami olyasmit jelent számomra, hogy az Atya jónak látta, hogy ő neki életet adjon, hogy élete legyen önmagában. Jónak látta őt, hogy őt maga mellé emelje, fölemelje, és elénk állítsa, mint az ő dicsőségének a kisugárzását. Krisztus a mi alkotunk, Krisztus a mi teremtünk, Krisztus az, aki életet adott nekünk, ő benne lakozik a teljesség. Én nem tudom, hogy mennyire tudjuk megragadni, hogy mit jelent ez valójában. Minden ő benne lett, nála nélkül semmi sem lett, ami lett, és ma is minden ő benne áll fenn. Tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozzon az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg mindent önmagával. Tetszett az Atyának, hogy Krisztus eljöjjön ebből a teljességből, eljöjjön abból a létállapotból, abból a helyzetből, amiről így mondja a Filippi levélben, hogy ő az Istennel egyenlő. És Krisztus önként, elfogadva az Atya tervét, eljött, hogy ő általa megbékélhessünk az Atyával. Az itt szereplő kifejezés, amely a békéltetésről szól, hangsúlyosan egy egyoldalú békélésről szól. Hangsúlyosan arról szól, hogy van egy kezdeményező fél egy tönkrement kapcsolatban, aki egyoldalulak kezdeményez. Aki nem azt mondja, hogy elmegyek 5 métert, te is gyere 5 métert, és akkor majd valahol félúton összetalálkozunk. Hanem aki elébe megy a másiknak. Elmegy egészen addig, ahol ő van, addig a pontig, és ott kinyújtja a kezét, és azt mondja, íme a béke jobbom. Én nem kérek rajtad számon, én nem haragszom rád. Én nem azt mondom neked, hogy majd akkor, hogyha szeretsz, akkor szeretni foglak. Hanem azt mondja, békélj meg velem, én szeretlek téged. Én békességet akarok köztem és te közötted. Magamra vettem a te bűnödnek a büntetését, hogy ne válasszon el tőlem a bűn. Hogy ne legyen akadálya annak, hogy megbékélhess velem. Én tettem félre az akadályt az útból. Nincsen semmi, ami elválaszthatna te tőled. Itt a béke jobbom. Ragadd meg, kérlek. Valami ilyesmit fejez ki ez az egyoldalú békesség. Amikor nem az igazságommal megyek, nem a számonkérésemmel megyek, hanem keresem az elveszettet. Ezt tette az Isten. Tetszett az atyának, hogy azt a Krisztust, akiben a teljesség lakik, azt a Krisztust elküldje a földünkre, hogy ő általa megbékéljen velünk. Hogy ő általa békéltessen meg mindent önmagával. És ennek az első lépése az Isten oldaláról egyoldalú kezdeményezés volt, amelynek a gyümölcse, amelynek az eredménye, hogy nem a bűneink szerint bánik velünk az Isten. Hogy nem lesújt ránk haraggal, pedig megérdemelnénk. Hanem kegyelem időt biztosított számunkra. Félretette a mi bűneinket, ahogy a római levél fogalmaz. Félretette őket. Nem bűneink szerint bánik velünk, szeret bennünket. Ennek kell valahogy felderengjene. Az ember úgy él, nagyon sokszor úgy él, hogy vétkezett, mi a tipikus jelenség? Nem megyek az Istenhez. Hogy mehetnék az Istenhez? És az Isten pedig azt mondja, hogy én azért adtam az életemet, hogy hozzám jöhess, mert szeretlek téged. Értsd meg, a kegyelmemet értsd meg. Értsd meg, hogy nem azért fogadlak el téged, mert te már jó vagy, hanem Krisztusban, Krisztus áldozatában elfogadtalak téged. Azt mondja, hogy békességet szerezve az ő keresztjének vére által, ő általa mindent, ami van, csak van, akár a földön, akár a mennyekben. A második békességet szerezve kifejezés, az már nem egyoldalú békességről szól. Az első arról szól, hogy az Isten elénkbe jön, kinyújtja a karját, és felkínálja a béke jobbot. A második arról szól, hogy ő békét teremt, egy kölcsönös békét teremt. Az Isten és az ember között létrejöhet a megbékélés. Keresztényekként nem kell menekülnünk az Isten elől. Keresztényekként nem kell távolságtartóan, bizonytalankodva tekinteni az Istenre, hanem mi magunk szerethetjük az Istent, és békességünk lehet. Megbékélhetünk mi magunk is az Istennel. Krisztus keresztjének vére, az a szeretet, amely megmutatkozik a kereszten, ki tudja munkálni a szívünkben, el tudja érni a szívünkben azt, hogy megbékéljünk az Istennel. Hogy valóságos béke legyen köztünk és az Isten között. Mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben, titeket is. Igen, titeket is. Akik hajdan elidegenültek és ellenségek voltatok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett az ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat, és fedhetetleneket állasson titeket önmaga elő. Krisztus áldozata a biztosítéka annak, hogy nem lesz olcsó kegyelem a bűnbocsánat ajándéka az ember életében. Mert nekünk az értünk meghalt Krisztus kezéből kell elvennünk a bűnbocsánatot. És az értünk meghalt Krisztus átszegzett keze arra fog késztetni bennünket, hogy ne csak elfogadjuk a kegyelmet, ne csak örüljünk a kegyelemnek, de hogy változzon az életünk. Leigázza a mi szívünket, és eléri azt, hogy a mi akaratunkkal azt mondjuk, méltó az Isten, hogy vele járjunk. És egy pillanatra hadd lapozzak át a Római Levél 6. fejezetéhez, és visszautalva a gyümölcs termésre, a Római Levél 6. fejezetének egy részletét hadd emeljem ki, a 6. fejezet 22. verse. Most pedig, minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek, megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre. Nem azt mondja, hogy meg lesz, hanem azt mondja, hogy akkor, amikor egy ember felszabadult a bűn alól, amikor egy ember ezt igazán megérti és megízleli, hogy ő az Isten erejében élhet, ő neki nem kell a saját gyengeségében járnia. Amikor megérti, hogy Krisztusban minden segítséget megkapott, csak ki kell nyújtani a kezét, csak el kell fogadnia, csak rá kell támaszkodni az Isten felkínált kegyelmére. Amikor felszabadítatott a bűn alól, és a szolgájává lett az Istennek, átadta a szívét, hogy ő méltó, hogy ő uralkodjon, hogy ő vezessen, akkor van gyümölcs. Akkor van gyümölcs. És ez az, amit az Isten szeretete és kegyelme munkál a mi életünkben. Azt munkálja, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állítson önmaga elé. És minél inkább szemléljük az ő szeretetét és kegyelmét, minél inkább felismerjük a mi bűneink nagysága hátterén az ő szeretetének a nagyságát, annál inkább ezt munkálja bennünk. És ezt végig fogja vinni, hogyha, és itt van még egy ha. Ha megmaradtok a hitben alaposan és erősen. A másik nagy tévedés, amellyel találkoztam, amikor közeledtem a közösséghez, hogy igen, a kegyelemre szükségem van, eddig az Isten cselekedett értem, de most jövök én. Majd én most bebizonyítom azt, hogy nem méltatlanra pazarolta az ő szeretetét. Majd most én bebizonyítom azt, hogy én igazán, igazán az ő gyermeke vagyok. Nem, testvéreim, ez nem így működik. Ez nem így működik. A lényege ennek az üzenetnek az, hogy nekem békességben kell lenni vele, és közösségben kell lenni vele, mert nélküle egy lépést sem tudok előre tenni a megszentelődésben. Nekem abban a hitben kell alaposan és erősen megmaradnom, hogy Krisztus áldozatának köszönhetően, annak köszönhetően, hogy az Atya feltámasztotta őt, és közben jár értem, közösségem lehet az Istennel, az ő kegyelme által. Jelen lehet az én életemben, segíthet engem, megtisztíthat és megszentelhet, és betölthet erővel engem. Nekem hitben vele kell járnom, és rá kell támaszkodnom. Nem nélküle, nem bizonyítva, nem emberi erőre támaszkodva, hanem abban a hitben alaposan és erősen megmaradva, hogy semmi nem választhat el az Istentől, hogy velünk az Isten, és hogy Krisztus mindenben megsegít, amire szükségem van. Ha megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok. És itt megint egy Biblia versre hadd utaljak rá át. Van egy vers, amely a reménységről úgy beszél, mint ami előttünk való reménység. A kegyelemről úgy beszél, mint előttünk való kegyelem. Péter apostol első levele, 13. verse. Felövezve elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztushoz nektek, amikor megjelenik. Krisztus megbékéltetett minket az Istennel, az Atyával, és kegyelmet hozott számunkra. És az evangélium mégis azt mondja, hogy reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet hoz nektek, amikor visszatér. Ugye ennek a gondolatnak a hátterében pedig ott áll az, hogy nekünk nem csak bűnbocsánatra van szükségünk, de nekünk a bűneink eltörlésére is szükségünk van. Arra van szükségünk, hogy Krisztus a mennyei ítéletben, a most zajló mennyei ítéletben magáénak ismerjen el bennünket, és eltörölje a mi bűneinknek a feljegyzését. Az evangélium azt mondja, hogy úgy mehetsz Krisztushoz, mintha soha nem vétkeztél volna. Mert Krisztus magára vette a bűneidet, és szabaddá tett tőlük. Mehetsz az Istenhez, mint szeretett gyermeke, és azzal a bizalommal kérhetsz, hogy semmi nem választ el téged őtőle. és az evangélium másik fele pedig azt mondja ki, hogy reménykedj abban a kegyelemben, amelyet hozni fog neked, mert miközben munkálkodik azért, hogy teljesen befogadd őt, miközben munkálkodik azért, hogy a vele való kapcsolat, békeszövetség ne egy olyan fegyverszüneti megállapodás legyen, amelyben távolságtartás van, hanem egy olyan békeszövetség, amiben jelen van az életünkben, és mi ő benne vagyunk elrejtve, és velünk van percről percre, és irányítja az életünket percről percre. Ebben a közösségben megtisztít és megszentel, és eltörli a bűneink feljegyzését. Kedves testvéreim, ne elégedjünk meg a bűnbocsánattal. Többet akar az Isten nekünk adni. Az Isten, ami bűneink eltörlését kínálja fel az evangéliumban. A feljegyzésekből és a mi életünkből a tökéletes és teljes megtisztítást. Ez is az evangélium része. Ha megmaradtok az evangélium reménységében, ha megmaradtok a hitben alaposan és erősen, és el nem távoztok az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt. És még egy bibliaverset, illetve két bibliaverset hadd idézek fel a Kolosszé levélből szintén. A második fejezet 9., 10. és 11. versét. Ismét visszatér arra a gondolatra az apostol, amit az első fejezet 19. versében olvastunk, hogy tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzon a teljesség. Itt ezt mondja, mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg. Krisztusban az Istenség teljessége lakozik testileg. Aki vele találkozott, az az atyával találkozott. Aki őt befogadja, annál az atya lakozik, annál az Isten van jelen. És ti, ő benne vagytok beteljesedve. Aki a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak, akiben körül is metéltettetek kéz nélkül való körülmetéléssel, levetkőzve az érzéki bűnök testét a Krisztus körülmetélésében. Kedves testvéreim, az evangélium üzenete azt kínálja fel nekünk, hogy azzal a valakivel lehet napi, pillanatnyi, pillanatról pillanatra előre haladó közösségünk, akiben az Istenség teljessége lakik. Nem kell a saját gyengeségünkre nézni és feladni. Nem kell elcsüggetni a hiányosságok és nehézségek miatt. Szembesülni kell velük. Néven nevezni kell őket. De elcsüggedni nem kell miattuk. Mert a megoldás ott van, kéznél van, ami számunkra. Krisztusban, akiben az Istenség teljessége lakik testileg, Krisztus felkínálja azt, hogy ő velünk lakik. Nem csak velünk, és nem csak mellettünk, hanem bennünk. És mi, ő benne. Ő mi bennünk, és mi ő benne elrejtve. Ez a megoldás számunkra, ez a segítség, ami számunkra. Olyan közösségre, olyan békeszövetségre jutni, az Isten szeretetét szemlélve, megértve és rácsodálkozva, igazán megértve. Aminek az eredménye az, hogy a szívünkben lakik, hogy jelen van, és a vele való közösségtől nem távolodunk el, nem ő hagy el minket soha. Neki kell megbékértetnie bennünket önmagával. Neki kell kiváltani bennünk azt a vágyat, körülmetélni a mi szívünket, hogy mi vágyakozzunk az ő jelenlétében járni. Hogy ne nyugodjunk bele abba, hogy tudunk róla, tudjuk, hogy van, tudjuk, hogy szeret, és nélküle megyünk. Velünk, bennünk akar élni és járni. Ez az evangélium reménysége, ez az Isten ígérete, és ezt a helyreállítást akarja mi életünkben kimunkálni. És hogyan megy ez, testvéreim? Mikortól termi ezt a gyümölcsöt? Attól a naptól fogva, amelyen megértettétek, és megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Én szívemből kívánom, hogy maradjunk csendben, és hagyjuk, hogy az Isten megérintsen bennünket az ő szeretetével. Nem tudunk érte mást tenni, mint hogy feltekintünk. Nem tudunk érte mást tenni, mint hogy gondolkozunk, újra és újra szemléljük az ő szeretetét, az ő áldozatát, az ő életét, és közben gondolkozunk azon, hogy az a Krisztus, akit az evangéliumban látunk, az a Krisztus ma is ugyanaz a Krisztus, és ma sem viszonyul másként, és utánunk vágyik az ő szíve, velünk akar lenni. Amen.
Thank you. együtt élet hajtva imádkozom.
Mennyei Atyánk, hálásan köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban megbékéltettél magaddal bennünket, hogy te megbékéltél velünk, és köszönjük, Istenünk, hogy nem a haragodat, hanem a te szeretetedet, a te menteni vágyásodat, a velünk való közösség utáni vágyakozásodat fejezted ki, és ezzel a szeretettel kérlelsz és hívsz bennünket. Köszönjük, Istenünk, hogy elküldted Jézus Krisztust, hogy elküldted őt erre a földre, hogy megismerhessünk téged, hogy megismerhessük a te szeretetednek a mélységét. Istenünk, nyisd meg a mi szemeinket, kérünk, hogy láthassuk a te kegyelmedet. Nyisd meg a mi szemeinket, Istenünk, hogy megértsük, megértsük azt a szeretetet, amely téged erre vezetett, amely benned van. És kérünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy megérezzük. Megérezzük a te szeretetet hívását, hogy megízleljük a veled való közösség örömét, hogy megismerjük igazán, valójában a te kegyelmed nagyságát. Urunk, szeretnénk kérni téged, segíts napról napra annak a tudatával, annak a gondolatával foglalkoznunk, felkelnünk, hogy a te kegyelmedből kaptuk ezt a napot, hogy Krisztus áldozatának köszönhetően élhetünk, és hogy te arra vágysz, hogy semmi ne válasszon el bennünket te tőled. Urunk, kérünk, hadd ízleljük meg a te jelenléted örömét, békéjét, és kérünk, őrizd meg bennünket a te közelségedben, a te békességedben. Könyörögve kérünk, őrizd meg abban, hogy szemlélhessük a te jóságodat, hogy rácsodálkozhassunk újra és újra a te szépségedre, a te jellemed szépségére, hogy a mi hitünk, a mi bizalmunk felnövekedjen, megerősödjön, és hogy benned elrejtett lehessen a mi életünk. Istenünk, kérünk, munkáld ezt a mi életünkben, és köszönjük, hogy neked az az akaratod, az a te vágyad, hogy teljesen megtisztíts bennünket, hogy Krisztusban beteljesedettek legyünk, és szabadok legyünk. És köszönjük, hogy ezért munkálkodsz, és mindaz, ami ér bennünket, ebbe az irányba munkálja a mi életünket, hogy teljesen megszabadulva a veled való közösség tökéletes és teljes legyen. Ajándékozz meg ezzel bennünket, kérünk, Istenünk, ezen a mai napon és napról napra. Köszönjük, hogy olyan egyszerű útja van a gyümölcstermésnek. Segíts ezt az egyszerű utat járnunk, Urunk. Amen.